Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Súlyos szereptévesztésben van az Európai Unió, a migrációs kérdésben tapasztalt lépései mind arra utalnak, hogy a soros terv végrehajtása érdekében mindent megtesznek azért, hogy a magyar határőrizeti rendszert lebontsák, illetve Magyarországon nekik tetsző kormány alakulhasson, jelentette ki az M1 aktuális csatorna ma reggeli műsorában a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György úgy vélekedett, hogy az EU a migrációs paktum keretében más és más megközelítést alkalmaz az egyes határszakaszokkal kapcsolatban. A litván vagy a lengyel határon nagyon komoly kerítés épült, a lengyelek pedig az ottani határőrség jóval engedékenyebb fegyverhasználati szabályzatát is most fogadták el. Az Európai Unió biztosa pedig a lett kerítésnél azt mondta, hogy az az európai demokráciát védelmezi. Ez nagyon súlyos tévedés, mert szuverenitást, belső biztonságot, a nem kívánatos, erőszakosan érkező illegális bevándorlók távol tartását, a szervezett bűnözés akadályozását szolgálja, de a demokráciát nem védelmezi, fogalmazott a tanácsadó. Már elérhető a MÁV okostelefon alkalmazásának legújabb verziója, amelyben fontos tartalmi változás, hogy a főmenüben található térképet felváltotta az EMMA, a MÁV Volán csoport egységes menetrendi és térképes útvonal tervezője, közölte a vasúttársaság az MTI-vel. A közlemény szerint a tesztüzemben már nyár elején elindult EMMA, az első olyan integrált utazástervező platform, amellyel nem csak a hazai vasúti és autóbuszos menetrendek válnak elérhetővé, hanem a járatok valós idejű adatai is. Így annak segítségével bárki egyszerűen, gyorsan és megbízhatóan tervezheti meg utazását a közösségi közlekedés szinte minden eszközével. Az immár a MÁV applikációban is elérhető felületen egy helyen és valós időben követhető minden vonat, volánbusz és hév, továbbá a BKK és számos helyi járat minden lényeges információja, beleértve az esetleges késéseket és más rendkívüli közlekedési eseményeket, ahogyan azt is, hogy melyik vágányról indul a vonat, melyik kocsi állásról az autóbusz, továbbá mikor érkezik a járatunk az adott megállóba, áll a közleményben. Idén 1,8-2,2%-kal bővülhet a magyar gazdaság, jövőre pedig a 3,5%-os növekedés mindenképpen elérhető, mondta a pénzügyminiszter a TV2 Mokka című műsorában. Varga Mihály szerint jó hír európai összevetésben az éves növekedés Portugáliát és Spanyolországot leszámítva mindenkit megelőzött Magyarország a második negyedéves növekedési adatok alapján. Hozzátette, az orosz-ukrán háború még mindig rányomja a bélyegét az európai gazdaságokra, ahogy a versenyképességi problémák és a magas energiaárak is hatással vannak rájuk. A német gazdaság gyengelkedése a magyar gazdaságot is lehúzza, a német modell jelentős kihívásokkal küzd, válságban van, jegyezte meg. Remélhetőleg a következő fél év már arról fog szólni Németországban is, hogy nulla fölé kerül a gazdasági növekedése, és ez meg tudja húzni Európát is. A jövőt illetően a tárcavezető optimista, mert minden nemzetközi felmérés jelentős növekedést jósol a magyar gazdaságnak. 2024. júniusában az ipari termelői árak átlagosan 2,7%-kal magasabbak voltak az egy évvel korábbihoz képest, a belföldi értékesítés árai 0,2%-kal mérséklődtek, az export értékesítései 4,2%-kal növekedtek, közölte ma a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítési árak 1,2, az export értékesítési árak 1,7%-kal nőttek, így az ipari termelői árak összességében 1,5%-kal voltak magasabbak. Teheránban merényletben megölték Ismail Haniyet, a gázai iszlamista Hamász terrorszervezet politikai vezetőjét, órákkal azután, hogy részt vett az iráni elnök eskütételi ceremóniáján. A Hamász Izraelt vádolja. Haniye hajnali 2 óra körül vesztette életét néhány órával azután, hogy egy izraeli vadászgép Libanonban, Beirut szívében megölte a Hezbollah műveleti központjának vezetőjét. Az iráni forradalmi gárda bejelentette, hogy Haniyét egyik biztonsági űrével együtt tölték meg. A Hamász közleménye szerint Haniyét egy izraeli támadás ölte meg. Végül az időjárásról. Ma szinte mindenhol zavartalan napsütésben lesz részünk, csapadék sehol sem várható. Nyugaton a délies, északkeleten a nyugati szelet kísérhetik élénk lökések. Délutára 30 és 35 fok közé melegszik a levegő. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai adásunkban a sajtóhelyreigazítás jogi kérdéseiről lesz szó, és beszámolunk a felzárkózó települések program eredményeiről. Ha tehetik, tartsanak velünk! Műsorunk első témája a sajtóhelyreigazítás. Réti Erika kérdezi a téma szakértőjét. A 2020. június 10-én elhangzott beszélgetésünket ismételjük meg.
Köszöntöm a kedves hallgatóinkat, és itt a stúdióban Hegedűs Ákos bíró urat és dr. Pribula László urat, a Debreceni Ítélőtábla kollégiumának vezetőjét. Nagyon érdekes témával folytatjuk a mai műsorunkat, mégpedig a sajtó helyreigazítással kapcsolatban fogunk beszélni a két vendégünkkel. Hegedűs Ákos bíró urat kérdezem, hogy miért tartotta fontosnak, hogy erről a témáról beszéljünk? Aktualitását tekintve, vagy azért, mert nagyon sok per van ezekben a témákban?
Köszöntöm a hallgatókat, és valóban ez egy olyan téma, amit én nagyon fontosnak tartok, és mindig kiszoktam emelni. Nem azért, mert hogy ez lenne esetleg a bíróságon folyó ügyeknek a legnagyobb hányada, vagy valami miatt ez tömegesen előforduló pertípus lenne. Sokkal inkább azért, mert úgy gondolom, hogy akkor, amikor a sajtó szerepét próbáljuk kiemelni, és például egy rádióban beszélgetünk, akkor pont azt tartjuk fontosnak, hogy valamiféleképpen a társadalom elé egy tükröt tartsunk. És ez a fajta tükör, ez lehet tiszta, vagy lehet nagyon homályos. És azt gondolom, hogy ezen a területen fontos az, hogy az emberek minél tisztábban lássanak. Ezért ezt a tükröt, ezt érdemes néha megtisztogatni, mert előfordul, hogy valaki olykor homályos és hamis dolgokat láttad bele.
Vagy beszennyezi?
Esetleg még be is szennyezi, de amit be lehet szennyezni, azt egyébként ki is lehet tisztítani. Ennek kapcsán egyébként pont Jeremiás síralmainak egy részlete jutott eszembe, és azt hiszem, hogy ezzel a felütéssel kezdeném. Amit prófétáid láttak számodra, az hamisság és színlelés. Nem tárták fel bűnödet, hogy megfordítsák sorsodat, hanem amiket láttak számodra, hamis és félrevezető kijelentések. Ez a részlet pedig arra utal, hogy nagyon fontos, hogyha hibákat követnek el az emberek, akkor valamiféle tükör álljon a rendelkezésükre, nagyon igaz ez a közéletre, de más területekre is, és ebben a tükörben tisztán lehessen látni a hibákat, hogy az emberek tudjanak fordítani és javítani az életükön. Azonban a sajtó helyreigazítás egy olyan speciális terület, ami egyébként nem a járásbírósági szinten szokott eldőlni, és ezért nem is én vagyok ennek a igazi szakavatott tudója, úgyhogy segítségül hívtam Pribula László urat, aki azt hiszem, hogy sokkal autentikusabban tud erről a területről beszélni.
Hogyan látja ezt a helyzetet, hiszen ugye Hegedűs úr mondta, hogy magasabb szinten foglalkoznak ezzel a témával. Ennyire fontos, hogy ilyen magasabb szinten döntsék el ezeket az ügyeket vagy pereket?
A polgári perrendtartásnak van egy hatásköri szabályozása, ugye, ami abból indul ki, hogy bizonyos speciálisabb ügyek azok nem a járásbíróság, hanem a törvényszéken indulnak. Ezek közé tartozik a sajtóhelyreigazítási per is. Azt lehet mondani, hogy egy egészen más megítélésű per típus, mint amit az általános perekben megszoktunk. Ugye itt elhangzott, hogy ez egy különleges jogvédelmi eszköz. Ennek az a kiinduló pontja, hogy itt a gyorsaságnak, az időszerűségnek sokkal nagyobb jelentősége van, mint más esetekben. Ha egy sajtószervben megjelenik egy megalapozatlan közlés, egy valótlan tényállítás, akkor ezt csak úgy lehet kompenzálni, hogyha ennek az ellenkező tartalma, a helyreigazítás nagyon rövid időn belül megjelenik. Ugye nyilvánvaló, hogyha valakiről például 2015. szeptemberében egy megalapozatlan tényt állítanak, akkor az már nem megfelelő orvoslás a sérelemnek, ha mondjuk 2018. szeptemberében igazítják helyre, amikor már azért az emlékezet megfelelően csorbul. Ezekben a perekben nagyon sok olyan speciális szabály van, amely más perekben nincs, annak a célnak az elérése érdekében, hogy rendkívül gyorsan jogvédelmet kapjon az érintett.
Mikor van helye ennek a sajtó helyreigazításnak, hogy milyennek a folyamata? Mint mondta, hogy nagyon gyorsan kell dönteni, mennyi nap áll rendelkezésre, hogyha valakit ilyen sérelemért, akkor hogyan induljon el?
Igen, hogyha valaki azt állítja, hogy egy sajtótermékben, egy média tartalomban, tehát napilapban, folyóiratban, internetes újságban, hírügynökségi tartalomban, rádióban vagy televízióban, az ő személyét érintően megjelent valamilyen megalapozatlan közlés, és azt szeretné, hogy ez a sérelem úgy kerüljön orvoslásra, hogy megjelenjen egy olyan közlemény, amelyből kiderül, hogy mely tények voltak a valótlanok, és ezzel szemben melyek a valós tények, akkor ő nem fordulhat egyből a bírósághoz, hanem kötelező egy megelőző eljárást igénybe vennie, hát először neki a helyreigazítás iránti kérelmével a sajtószervhez kell fordulnia. Ennek a határideje nagyon szigorú, a közlemény megjelenésétől számított 30 napon belül terjeszheti elő ezt a kérelmet. Ez annyira szigorú szabály, hogy ha bármilyen okból ezt a 30 napot túllépi, akkor ez a kérelme már nem lehet alapos. A megjelenéstől számít, és független attól, hogy esetleg ő nem szerzett tudomást arról a közleményről, elképzelhető, hogy éppen nyaralás közben írt róla valamit a sajtó, tett közzé valamit a rádió, amiről ő nem szerzett tudomást, mire a nyaralásról visszajön, már több mint 30 nap eltelt, akkor ez az igényérvényesítési lehetősége már nem áll fönn. Ugye ez a gyorsaság, ami miatt ez nagyon fontos. Most, hogy ezen a 30 napon belül egy ilyen kérelemmel fordul a sajtószervhez, akkor a sajtószervnek is nagyon rövid határidő áll a rendelkezésére ahhoz, hogy eldöntse, hogy vagy megtagadja a kérelemnek a teljesítését, vagy pedig a helyreigazítás iránti kérelemnek helyt ad. Attól függ, hogy milyen sajtóról van szó, mert napilapok, internetes újságok vagy hírügynökségi tartalom esetén 5 nap, egyébként 8 nap, de a következő szám 8 napon túl. Ugye a helyreigazítás iránti kérelemmel az érintett személy ugye leírja, hogy ő az őt érintő közlést, azt miért tartja megalapozatlannak, és ezzel szemben melyek a való tények. A sajtószervnek tudnia kell, hogy neki rendelkezésére állnak-e azonnal azok az információk, amelyben igazolni tudja az általa tett közlések valóságát. Hogyha igazolni tudja, akkor ilyenkor megtagadja természetesen a helyreigazítás közzétételét, ha nem tudja igazolni, akkor viszont vállalni fogja a pernek a kockázatát. Egyébként a törvényi előírások azok úgy szólnak, hogy ha megérkezik ez a helyreigazítás iránti kérelem a per előtt, akkor csak akkor lehet megtagadni ennek a teljesítését, hogyha azonnal cáfolni tudja a sajtó a kérelemben írtaknak a valóságát, vagy hogyha nem jogosultól származik, vagy hogyha abban a kérelemben nincs benne az a minimális törvényi elvárás, hogy tulajdonképpen milyen közleményben, milyen valótlan tények jelentek meg, és ezzel szemben melyek a valós tények. Tehát a sajtószerv számára rendelkezésre álló határidő eltelik, és nem történt meg a helyreigazítás, akkor ezen határidő elteltét követő 15 nap áll az érintett rendelkezésére ahhoz, hogy bírósághoz forduljon, ez tehát törvényszék, méghozzá a sajtószerv székhelye szerinti törvényszék, ott viszont tudni kell, hogy ez egy olyan soron kívüli haladéktalanul elintézendő per, ahol jellemző módon egy tárgyaláson szokták az ügyeket elbírálni, és ott alig van lehetőség bizonyításra. Igazából ilyenkor a sajtószerv akkor tud eredményesen védekezni, hogyha azonnal alá tudja támasztani az állításai valóságát. És az nagyon fontos még hangsúlyozni, hogy nem minden közleménnyel szemben áll ez a helyreigazítási igény az érintett rendelkezésére, ugyanis ez a speciális jogvédelmi eszköz, ez csak a tények állítása vagy híresztelése, vagy esetleg hamis színben történő feltüntetése esetén, tehát mindenképpen tények közlése esetén áll az érintett rendelkezésére. A vélemény, a kritika, a bírálat, az értékelés, az nem lehet sajtóhelyreigazítás tárgya. Lehet más típusú pernek a tárgya, az úgynevezett személyiségjogi per, de az nem a sajtóra korlátozódik, tehát nyilvánvalóan senkiről nem lehet olyan véleményt mondani, ami mondjuk az emberi méltóságát durván megsértik, de hát ez nem csak a sajtónak nem lehet, hanem senkinek nem lehet tulajdonképpen. Az már egy másik típusú per. Ez igazából a tényekre vonatkozik. És még azt fontos kiemelni, hogy a sajtónak a felelőssége a megalapozatlan tények helyreigazításáért, az nem csak akkor áll fönt, hogyha direkt módon tényt állít, hogy ez történt, XY ezt tette, hanem akkor is, hogyha úgymond híresztel, tehát mások közlésére hivatkozik, akár úgy, hogy meg nem erősített forrásaink szerint, akár úgy, hogy informátorunk szerint, mert az is a felelősséget megalapozza, illetve akkor is, bár ez nagyon nehéz ennek a megítélése a bírói gyakorlatban, ha nem kifejezetten mondja ki a valótlan tényeket, hanem egy olyan összefüggésben ábrázol látszólag nem tényközlést, amiből mégis tényekre lehet következtetni. Ugye ez a való tények hamis színben feltüntetése, ennek elég nehéz a megítélése, nagyon nehéz elhatárolni, hogy mikor sugal, mikor utal tényekre a sajtóközlemény, és mikor valóban csak egy véleményt mond, de hát ez a bírói gyakorlatnak pont a szépsége.
Ha most ugye itt a nyár, gondoljunk vendéglátó egységekre, vagy akár borászatokra, és mondjuk, hogy ugye a sajtó mondjuk kimegy, és akkor ír egy éppen egy rendezvényről, vagy éppen minősítik, hogy mondjuk hogyan érezték ott magukat, akár milyen a kiszolgálás, vagy ilyesmi, és mondjuk nem kap olyan jó pontot, vagy olyan értékelést akár egy vendéglátó egység is, vagy csak egy szubjektív véleményt ír az újságíró, akkor erre is reagálhatnak? Itt is kérhet helyreigazítást, hogy esetleg az nem úgy volt, ez nem úgy történt? Ilyen helyzetek is vannak esetleg?
Igen, most a kérdésben kifejezetten egy kritika hangzott el, hát a sajtó közlemény az kritizál, az véleményt nyilvánít, az bírál, és ugye erre nem vonatkozik a sajtó helyreigazítás, hiszen ugye nem tényeket állít. Ugye a tények azok az állítások, amelyek objektíven igazolhatóak. Tehát ha mondjuk azt mondja egy étteremről, hogy az romlott ételt szolgált föl, az tényállítás. Ha azt mondja, hogy hát az az étel, amit felszolgált, az nekem nem ízlett, az igazából teljesen színvonaltalan, az nem méltó ahhoz az étteremhez, az véleménynyilvánítás. A sajtóhelyreigazítási perben pontosan ennek a különleges jogvédelmi eszköznek az igénybevétele miatt a véleménynyilvánítás helyreigazítására nincs lehetőség. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy vannak olyan országok, ahol van vélemény helyreigazítás, például Franciaország, ott egészen más a jogtörténeti fejlődés ezzel kapcsolatban. Valahogy a magyar jogtörténeti fejlődésbe ez nem férne bele. Volt olyan javaslat már régebben, hogy esetleg ki lehet erre terjeszteni, de aztán ez nem vezetett eredményre. Az más kérdés, hogy a sajtóhelyreigazításon kívül, tehát amikor egy véleménynyilvánítás az kifejezetten megszegi az elemi újságírás, az emberi együttélés, a más személyiség jogai védelmének az alapvető szabályait, akkor az már lehet a felelősség alapja, de hangsúlyozom, hogy nem azért, vagy nem csak azért, mert a sajtószerv írta, hanem azért, mert egy indokolatlanul bántó, egy lealjasító, egy lealacsonyító vélemény, az természetesen a személyiségjót, az emberi méltóságot, a becsületet megsértheti, bár ott azért a tűrési küszöb azért viszonylag magas, az nem szabad elfelejteni, hogy mint ahogy ezt az alaptörvény is hangsúlyozza, illetve az úgynevezett média alkotmány, tehát a sajtószabadságról szóló sarkalatos törvény, hogy a sajtónak ugye egyszerre van szabadsága is, és azt is tiszteletben kell tartani, és felelőssége is, és azt is tiszteletben kell tartani, hogy a kettő közötti egyensúlyozása pont az ilyen esetkörök mérlegelése adhat alapot.
Hogyan zajlott akár egy ilyen sajtóhelyreigazítási per, mondjuk legutoljára, amivel ön találkozott? Kinek kell állni például a költségeket, hogyha bizonyítottan, jogosan mondott a sajtó egy tényt, és az helyes volt? Tehát, hogy itt a bizonyítás terhe, hogyha igen, hogyan dől el?
A per költségeinek a viselése tekintetében alapvetően nincs eltérő szabály, mint általában a perekben, ami leegyszerűsítve az, hogy az viseli a költségeket, a per költségeit, aki a pert elvesztette. Tehát a sajtóhelyreigazítási perben az érintett, tehát aki felperesként pert indít azért, mert róla jelent meg egy véleménye szerint megalapozatlan közlés, ő ebben a perben eredményes keresetet terjeszt elő, azaz pernyertes lesz, akkor ő a sajtó szelftől sajátos módon ebben az esetben valójában a szerkesztői felelősséget viselő jogi szemétől ugye a költségeinek a megtérítését igényelheti. Ha pedig ezt a pert elveszti, tehát eredménytelen lesz, akkor pedig neki kell a per költségeit viselni. Tehát a költségek szempontjából valóban csak az az eltérő sajátosság egyedül, hogy nagyon érdekes módon a pernek az alperese, ha sajtótartalomról van szó, akkor az a sajtó szerkesztősége, aki viszont nem rendelkezik jogi személyiséggel, tehát a per költségért, illetve a esetleges egyéb felmerülő költségekért ugye felelősséggel nem tartozhat, viszont ugye aki a kiadásáért felelős, az igen. Tehát ebben a szempontból ilyen nagy eltérés nincs. Az, ami igazából a sajátosság talán sokkal jobban, az az, hogy arra viszont figyelemmel kell lenni, hogy itt nagyon korlátozott a bizonyítás lehetősége. Tehát itt nem több tárgyaláson, nem hosszú összetett bizonyításokra kerülhet sor, hanem valóban az egyszerűség kedvéért ezt úgy lehet megíteni, ami azonnal rendelkezésre áll. Tehát eleve már a keresetlevél beérkezésére számított 15. napra ki kell tűzni a tárgyalást, és lehetőség szerint ott be is kell fejezni, ami azt jelenti, hogy olyan felhívást fog kapni mindegyik fél, hogy neki azonnal tudni kell igazolni az előadásait. Miután a kiinduló pont az, hogy a sajtónak kell bizonyítani az általa tett közlések valóságát, igazából akkor indokolt egy sajtószervnek egy ilyen pert felvállalnia, tehát akkor a megelőző eljárásban a helyreigazítási kérelmet megtagadnia, hogyha ezzel valóban rendelkezik is. Tehát amikor ő neki van egy információja, és ezt nem fogja tudni a perben igazolni, hogy ez az információ honnan van, pláne hogy valós, akkor az nem fog eredményre vezetni. Igazából ezt kell ebben a perben mérlegelni, és azt mondja, nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a felelősséget itt nem igazán úgy kell értelmezni, mint általában a jogi felelősséget. Pláne nem úgy, hogy hibát. Hanem egyszerűen úgy kell értelmezni, hogy nyilvánvaló, hogy amikor a sajtószerv tudósít, vagy azt mondja, feladatainak eleget tesz, akkor nem minden állítást tud azonnal alátámasztani, de ugyanakkor, akit ez a közlés érint, neki pedig jogot kell arra biztosítani, hogyha ezek megalapozatlanok, akkor valamilyen módon az helyreigazításra kerüljön.
Nagyon érdekesnek találom egyébként, hogy régóta foglalkozunk az igényérvényesítés módjával, és azzal, hogy kiket érinthet például egy sajtóhelyreigazítás. És ennek kapcsán például gyakran hallottam már azt a véleményt, hogy engem felháborít az, hogy a sajtó például nem pontosan tudósított valamiről. És érdekes kérdés volt számomra, amikor nekem szegezték, hogy ilyen esetben én igénybe vehetem-e a sajtóhelyreigazítás intézményét, ha például számomra pontatlan az az információ, de közvetlen összefüggés nincsen velem kapcsolatban.
Ez részben a törvényi szabályozásból, részben ebből a szempontból teljesen következetes bírói gyakorlatból következik, hogy sajtóhelyreigazítás iránti igényt eredményesen azt támaszthat, aki a közlés által ténylegesen érintett. Nagyon gyakori az az esetkör, ha ezt megengedik, akkor egy példával is szeretném majd illusztrálni, amikor valaki ugyanúgy érzi, főleg szubjektíven, hogy az a közlés rá vonatkozik, azonban ennél azonban lényegesen szigorúbbak a feltételek. Az, hogy valaki érintett egy közléssel, az azt jelenti, hogy a személye a közlésből kideríthető, vagy úgy, hogy név szerint megnevezik, vagy úgy, hogy bár nem nevezik meg név szerint, de akkor is egyértelmű, hogy ez a közlés rá vonatkozik, mondjuk egy tisztséggel kapcsolatosan, tehát mindenképpen behatárolható. Az, hogy valakinek a szubjektív érzetében megjelenik egy olyan összefüggés, mely szerint következtethetnek az olvasók esetlegesen az ő személyére is, ez azért elégtelen. Sok-sok évvel ezelőtt Az egyik ismert sajtóhelyreigazítási perben például az volt a jogvitának a tárgya, hogy a sajtó arról tudósított, hogy egy, a későbbi felperes által üzemeltetett jégpályán ugye elesett egy kisfiú, balesetet szenvedett, és lám volt egy önzetlen hős, ugye az egyik vendég, aki odajött és segített neki, és ellátta őt, és ugye a baleset után megtette mindent, amit tőle telhető volt, és ezt írta meg a sajtóközlemény, és a jégpályát üzemeltető cég pedig ugye azért terjesztette el a helyreigazítási kéremet, hogy hát ebből ugye arra következtethetnek az olvasók, hogy akkor bizonyára ő nem tett meg mindent ugye a biztonságért, hát hogyha jönni kellett valakinek, aki segít, akkor az biztos, hogy azt jelenti, hogy ő akkor az egészségügyi ellátás nem biztosította, tehát ilyen többszörös áttétellel lehetett következtetni a személyére. És erre mondta azt a bíróság, hogy nem, hiszen nem erről szólt a közlemény. A közlemény nem azt mondta, hogy lám nem tartják be a biztonsági szabályokat, hanem ugye a közlemény arról szólt, hogy milyen önfeláldozó emberek vannak, és hogy hát mondhatnám, hogy akinek nem inge, ne vegye magára. Ez a szubjektív érintettség, ez önmagában kevés.
Mi a véleménye kollégium vezető úrnak arról, amikor valakiről például hamis, de pozitív véleményt közöl a sajtó? Ilyenkor is lehet esetleg, bár nyilván nem gyakran fordul elő, de előfordulhat, hogy ilyenkor is valaki helyreigazítást kérjen. Például valaki kideríteni, hogy vagy megjelenne a sajtóban, hogy olimpiai bajnok lettem az előző évben, ami nyilvánvalóan egyébként nagyon kedvező lenne számomra, de sajnos nem így van.
Igen, ez egy érdekes kérdés, mert tényleg látszólag úgy tűnik, hogy akkor kérhetek helyreigazítást, hogyha engem valamilyen módon a közlemény sért, és tényleg az esetek nagy részében ez ezért is történik. Valójában itt azonban arról van szó, hogy a valótlan, a megalapozatlan tények helyreigazítását kérhetem, tehát az is egyfajta elismerhető igényem, hogy rólam olyan közlések jelenjenek meg, amelyek a valóságnak megfelelnek, még akkor is, hogyha esetleg a valótlanság az számomra kedvező lenne. Nem a sajtószervnek a tisztje ugyanis eldönteni, hogy valaki a valótlan tényállítást miért kéri helyreigazítani. Most lehetséges, hogy megírja a sajtó, hogy igen, megnyerte a lottó főnyereményét, az látszólag egy pozitív, de nem biztos, hogy az illetőre pozitív, mert akkor hirtelen mindenféle ismeretlen ember lesz majd neki egyszer csak jó barátja. Nem egy olyan felvetés, ami teljesen légből kapott lenne, hiszen előfordult már a bírói gyakorlatban olyan eset, amikor egy cégről azt írták meg, hogy ő közreműködött egy rák elleni gyógyszer kutatásában, ami nem felelt meg a valóságnak. Mégis igényt érvényesített, pedig hát ez egy pozitív dolog lenne, hogy ő is részt vesz ennek a kutatásában. Nyilvánvaló itt a mögöttes indok az lehetett, hogy magyarul a nevének, a kereskedelmi elismertségének a felhasználása indokolatlanul. Összességében tehát nincs a jó hírnév sérelméhez közvetlen köze, még hogyha jellemző is, pusztán az a jogosultság, hogy a valótlan tények helyreigazítását az érintett személy kérheti.
Van-e olyan a tarsójába kollégium vezető úrnak olyan példa, ami nagyon közel áll önhöz, vagy ami miatt így nagyon megragadta?
Most az említett eseteken kívül még egy dologra szeretném, hogy általánosságban fölhívni a figyelmet, de ott is inkább arra utalva, hogy a jogfejlesztő értelmezés az mennyire folyamatos. Ugye ez egy nagyon nehéz esetkör, és nem is inkább a bíróságok, hanem az Alkotmánybíróság jogfejlesztő értelmezésével alakul, hogy a tudósításokról való tájékoztatásban hol van a határ. Ugyanis itt elhangzott az elején, hogy a sajtó nem csak a tény állításáért, hanem a tény híreszteléséért is felel. Ugyanakkor viszont teljesen természetes, hogy közérdekű eseményekről, rendezvényekről a sajtó tudósít, és ami ott elhangzik, azt híven közzéteszi. Nagyon sok olyan helyreigazítási per volt, aminek az volt a kiinduló alapja, hogy a sajtó egyébként egy ilyen rendezvényről, egy ilyen eseményről tájékoztatott úgy, hogy pontosan leírta azt, hogy ott mi hangzott el. És elméletileg a híresztelés miatt a felelősség akkor is fennállt volna. Most az észrevehető, hogy ezt a bírói gyakorlat óvatosan, és főleg az alkotmánybírósági gyakorlat kezdi tágítani, az már egyértelmű, hogy a büntető eljárásról tudósítás az egy kivétel, tehát előfordul, ez a nagyon gyakori eset, hogy büntető eljárásról a sajtó tudósít, és ott leírja, hogy mi van a vádiratban, mit mondott a tanú, mi van az elsőfokú ítéletben, és hogyha valaki az érintett azt mondja, hogy de hát ez nem igaz, akkor ez nem lehet sajtóhelyigatás alapja, mert azt mondjuk, hogy a büntető eljárásokról tudósítás, már hogy abban az esetben, hogyha egyébként híven adta vissza az ott elhangzottakat, az nem lehet sajtóhelyigatás tárgya, pedig hát a szűkebb értelemben az lehetne. Most ez kezd kitágulni a hatósági eljárásokra, sőt nemrég egy ismert alkotmánybírósági döntés alapján, mondjuk a széles körű érdeklődést kiváltó nyilvános rendezvényekre, viszont azért egy bizonyos ponton megáll. Tehát ott például biztos, hogy megáll, amikor a tudósítás az annyit jelent, hogy például a mikrofont odaadják valakinek, hogy na most akkor mondjon valamit valamiről, és akkor ő ott mond egy megalapozatlan tényt, mert ez még a híresztelésnek a tipikus esete. Körülbelül azt lehet észrevenni, hogy ezeknél a hatósági eljárásoknál, vagy a nyilvános, széles körben érdeklődést tartó rendezvényeknél kezd abban az irányba elindulni a bírói gyakorlat, hogyha hallgattassék meg a másik félnek a szabálya érvényesül, akkor az nem fogja a sajtó felelősségét maga után vonni, tehát hogyha elhangzik egy széles körben egy vitatható kijelentés, ami ugyan tényállítás, de a sajtószerv akkor, ha mondjuk ez egy vita, főleg egy közéleti vita, a másik félhez fordul, és adott esetben megkérdezi, hogy ő ehhez mit szól, és azt is egy az egyben továbbadja, magyarul úgy mutat be egy közéleti vitát, hogy mind a két fél álláspontja megjelenik, úgy, hogy bár mind a kettőben tényállítás van, de az egyik tényállításnak ugye az ellen véleménye, vagy az egyik tényállítással szembeni ellenkező álláspont is megjelenik, akkor úgy tűnik, hogy a bírói gyakorlat elindult abban, hogy ez már a nyilvános közéleti eseményekről való tájékoztatáshoz fűződő jog miatt ugye nem alapozza meg a helyreigazítás iránti igényt. De ezt hangsúlyozni kell, hogy ez ugye a kétoldalú tájékoztatáson alapul alapvetően.
Ennek kapcsán csak egyetlen egy történetet szeretnék még elmesélni. Megtörtént eset volt az, amikor ő csak a gyermekét védte címmel megjelent egy újságcikk, ami arról szólt, hogy közösségi oldalon összeszkulalkoztak diákok. Első esemény az talán egy verekedés volt egy fiú és egy lány között. Majd ezek után, mivel úgy látszik, hogy a fiú járt pórul, ezért megkért egy barátját, és ez a két fiú először interneten zaklatta a lányt. Majd ezek után kihívták egy verekedésre. A verekedésre azonban nem a lány jelent meg, hanem az édesapja, aki a fiúkat egy kicsit megráncigálta, állítólag össze is koccintotta a fejüket, és erről megjelent egy tudósítás. Egyik fiúnak az édesapja nagyon sérelmezte a cikknek a hangvételét, és kifejezetten egy sajtó helyreigazítási igényt terjesztett elő, határidőben hozzáteszem, tehát ha 30 napon belül történt. Azonban a helyreigazítás kapcsán csak azt írta, hogy sértő a hangvétele a cikknek, és ez bántotta a gyermekét, és hogy ezzel sérültek a személyiségi jogai. Nagyon fontos is látni azt, hogy ebbe az ügyben például elutasításra került a kereseti kérelem. Nem azért, minthogyha itt a bizonyítás nehézségei merültek volna föl, hanem éppen azért, mert a sajtó helyreigazításnak van egy olyan érdekes tulajdonsága, amit talán lehet, hogy az angol kifejezés jobban megvilágít, a reply jog, válaszjog. Ez nem arról szól feltétlen, hogy valamiféle személyiségi jogunkat próbáljuk érvényesíteni, ez arról szól, hogy a valóságnak megfelelő képet kapjunk, a tükörről. Ebben az ügyben az volt a probléma, és azért került elutasításra maga ez a kereseti kérelem, mert hogy nem volt olyan közlemény, aminek a közzétételét kérte volna valaki, nem volt konkrétan meghatározott ez a közlemény. Abban az esetben, amennyiben kérte volna a gyermek édesapja, hogy a valóságnak megfelelő közlemény az pontosan mi, akkor lett volna lehetőség esetleg arra, ha a bíróság ezt úgy ítéli meg, hogy ez közzétételre kerüljön. De el se juthatott idáig a bíróság. Ezzel csak arra akarom felhívni a figyelmet, hogyha valaki ezzel az igénnyel kíván például élni, akkor meg kell határoznia azt a fajta közleményt is, aminek a közzétételét kéri.
És ugye a témához így lezárásképpen Hegedűs úr, mit mond erről a szentírás? Nyilván hozott már egy idézetet, de még esetleg hogyan lehetne zárni a mai témát, és ezt megkérem kollégium vezető urat is, hogy egy végszót mondjon.
A szentírási idézetet azt érdekes mód pont miközben kollégium vezető úr beszélt, aközben jutott eszembe, hogy a példabeszédek könyvében van az a nagyon kedves részlet, ami úgy hangzik, hogy aki először szól, annak igazat adnak, de jön ellenfele, és számon kéri. Ez nem csak a bírósági eljárásokra igaz, de a sajtóban közzétett tartalmakra is. Mert hogy gyakran van, hogy egy sajtóközleményt teljesen elfogadunk valónak, de ha lehetőséget adunk másoknak, hogy ellentétes álláspontot fejtsenek ki, ezáltal sokkal inkább a valósághoz közeli képet kaphatunk.
Kollégiumvezető úr?
Magam részéről zárszóként talán arra tudnék visszautalni, ami korábban ennek a sajátos jogvédelmi eszköznek az egyik legfőbb jellemzőjeként utaltam, ami egyszerre a sajtószabadságra és a sajtófelelősségre utalt. Van egy olyan különleges jogvédelmi eszköz, amelyet talán érdemes nem úgy felfogni, mint egy kibékíthetetlen jogvitának a lezárását, hanem úgy, amely mind a sajtó tartalmakkal kapcsolatos elvárást megfogalmazza, mind ezáltal ugye fejleszti azt a gyakorlatot, amely ezen elvárások mellett a sajtó feladatának az ellátását megfelelően biztosítani tudja.
Értem, köszönöm szépen kollégiumvezető úrnak és bíró úrnak a közreműködést, és folytatjuk a következő műsorral. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak, viszont hallásra.
A felzárkózó települések programot 5 évvel ezelőtt indította el a kormányzat. 2024-ben már 178 kis településen 29 civil és egyházi szervezet munkatársai végzik szolgálatukat, ami példanélkülálló összefogást jelent a felzárkózás segítő programok történetében. A leghátrányosabb helyzetű falvakban 1000-nél is több szakember és szociális segítő végez mindennapos munkát a helyszínen, nyílt jelenlétpontokról kiindulva. 40 kis településen indultak újra a korábban megszűnt orvosi rendelések, és 21 szociális naperőmű épült, hogy a szegénységben élő kisgyermekes családok ne maradjanak fűtés nélkül. Borsodabaúj-Zemplén vármegyében 35 hátrányos helyzetű településen működik a program. Többek között Fulókércsen, Járdenházán, Sajókazán, Szendrőben, Szalonnán, Perkupán, Vizsajon és más településeken is. A részletekről Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetője adott tájékoztatást.
Egy kormányhatározat sorolja fel a Magyarország 300 legszegényebb települését. A KSH kifejezetten erre készített a mutatót, ami nagyon komplex, rengeteg szempontot figyelembe véve állították össze a 300 legszegényebb települést, tehát messze nem csak a vásárlóerőt vették figyelembe, hanem olyan tulajdonságokat is, mint például a komfort nélküli házak aránya, a 8 általános el nem végzett lakosok aránya, a dolgozók nem dolgozók aránya, a helyben zajló bűncselekményeknek a számát, a koraszüléseket, egyéni nevelésű igényű gyerekeket az általános iskolákban, a továbbtanulási arányokat. Tehát rengeteg-rengeteg olyan szempontot vettek figyelembe, ami összességében azt mutatja meg, hogy az adott településen élő emberek mennyire tudnak élni az élet hozta lehetőségekkel, és ahol nagyon meg vannak fosztva ezektől, tehát nincs sok esély arra, hogy tovább lépjenek, csak inkább a leszakadás jellemzi a mindennapokat, és a problémák olyan súlyúak, hogy önmagukba pénzzel nem lehet már már megoldani őket, mert hiába érkezik esetleg pályázati forrás a településre, nem fog megváltozni az ott élő embereknek az élete. Ezeket próbálta a Fonti Statisztikai Hivatal mérhető mutatók alapján csoportosítani, és a felmérésnek az eredményéből nevesített aztán a kormányhatározat 300 települést. Ez a lista már 2019 óta rendelkezésre áll, a magyar közönyben megtekinthető. 2019. július 5-én pedig megjelent az első kormányhatározat, ami a 300 legszegényebb település felemelésére meghirdetett felzárkózó települések programnak az elindításával kapcsolatos feladatokat nevezte meg. Óriási feladatról van szó, amire egyszerűen nincs kapacitás, hogy mindenhol egyszerre elkezdődjön. Tehát 5 évvel a program elindulása után még a 300 településből még mindig csak 178 helyszín az, ahol ez a program már működik. Az első évben 31 helyszínen indult el, a második évben csatlakozott hozzá további 36 település, aztán utána a résztvevő települések köre 118-ra bővült, idén most 178 helyszínen zajlik a program, és hát a következő másfél-két évben meg fog jelenni mind a 300 településen. Milyen programelemek indulnak el az első hónapokban? Az a szociális diagnózis alapján dől el. A 178 helyszínből, ahol ugye már zajlik a program, 35 település található Borsod megyében, Hangony, Borsod, Szergyagy, Arló, Járdánháza, Sajókaza, Szendrő, Szalonna, Perkupa, Vizsoly, Hernádvégy, Hidasnémeti, Rakaca, Bódvaszilas, Végardó, Gadna, Szakácsi, Felsővadász, Baktakék, Sejeb, Szemere, Fulókércs, Köncruszka, Vilmány, Novaidrány. Ezek a települések azok, ahol már most zajlik a program. Van, ahol már évek óta, van, ahol ide indult. Ami mindenhol közös, az a legkisebb gyerekekről szóló programelemek, tehát ott a sajátos nevelési igényű gyerekeknek a feltérképezése, a 3 évnél fiatalabb kis vagy kisebb gyermeket nevelő családoknak az összeírása, az ő körülményeiknek a megvizsgálása, tehát ha például beázik a házuk, tehát hogy muszáj legalább egy szobát olyan állapotba hozni az ő otthonukba, ami méltó és egészséges környezet az ilyen kicsi gyerekeknek, hogy otthonaként szolgálhasson egyáltalán. Tehát nagyon sok például 1000-nél több háznak a beázó tetejét csinálta meg ez a program, ingyen és bérmentve, tehát ez nem azt jelenti, hogy felújította a lakásokat, ahol ezek a családok laknak, hanem hogy nagyon jellemző például megcsúszik egy cserép, vagy eltörik a pala, vagy valami cél megbontja valahol a tetőt, az emberek nem tudják megcsinálni. Nézik, hogy ahol beázik a tető, ott esetleg tesznek alá lavort, vagy odébb költöznek alóla, elveszik alóla a holmiaikat, de úgy marad, és hogy egyre jobban beázik, egyre inkább romosodik a ház, és egy idő után életveszélyessé válik, vagy alkalmatlanná válik arra, hogy lakjanak. De nyilván hiányzik a tudás, nincs rá pénz, azt se tudják, hogy hol kezdjenek hozzá ennek a problémának a megoldásához. Tehát azt mondom, hogy ez a program mindenhol a 3 évnél kisebb gyermeket nevelő családoktól indul el, és aztán szép lassan végigér a falun, és hát nyilván évek alatt egyre több és több elemet épít be a mindennapos működésébe. A kertek felásásától kezdve a munkahelyteremtő vállalkozásokig itt nagyon tágasak a lehetőségek a idővel.
Bye.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Fehér József és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az imádság éve alkalmából a rózsafüzér titkokról elmélkedünk. Ma a világosság rózsafüzér 5. titkáról lesz szó, aki az eukarisztiában nekünk adta magát. Kormos Csaba gesztei plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Ötödik titok, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Amikor eljött az óra, Jézus asztalhoz ült az apostolokkal együtt, és azt mondta nekik, vágyva vágytam arra, hogy elfogyasszam veletek ezt a húsvéti vacsorát, mielőtt szenvednék. Mert mondom nektek, többé nem eszem belőle, amíg be nem teljesedik az Isten országában. Azután fogta a kelyet, hálát adott, és így szólt, vegyétek ezt, és osszátok el magatok között. Mert mondom nektek, mostantól fogva nem iszom a szőlő terméséből, amíg el nem jön az Isten országa. Aztán fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és odaadta nekik ezekkel a szavakkal. Ez az én testem, mely értetek adatik. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Ugyanígy a vacsora végén fogta a kelyet, és ezt mondta, ez a kehely az új szövetség az én véremben, amely értetek, kiontatik. Tisztelt rádióhallgatók, kedves testvéreim! Az eukarisztia a görög eu és karis szavakból áll, és a jelentése hálaadás. Tág értelemben a jelentése mise, szoros értelemben az oltári szentség. Már az első század végétől az oltári szentség jelzésére használták, említsük meg itt a következő műveket, a Didaché, antiókiai Szent Ignác, levél a szmürnaiakhoz, ugyanő levél az efezusiakhoz. Az eukarisztia utolsó vacsora szavai alapján említetik meg, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, görögül eukarisztesas. Más bibliai elnevezés a kenyértörés, olyan azt az apostolok cselekedeteiben olvashatjuk, és az Úr vacsorája, Szent Pálnak az első korintusi levél 11. fejezetében. Az eukarisztia elnevezés bizonyára a benne levő karis, kegyelem, kegyelmi adomány fogalom miatt lett általánosabb, hiszen az egyház úgy élte meg az utolsó vacsora titkát, mint Jézus szeretetének ajándékát. És itt, ennél a pontnál, amikor az ajándék kifejezés elhangzik, töltheti be szívünket a világosság, a békesség és az öröm, hogy milyen szép ennek a titoknak a megfogalmazása, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Tehát nem valamit, nem fényképet, nem használati tárgyat, nem valami egyébként nagyon kedves és becses tárgyi emléket hagyott magával kapcsolatban, vagy szellemi művet, vagy lelki életi összefoglalást, nagyon sok valóságot fel lehetne sorolni, hanem Jézus ajándéka az, hogy ő az eukarisztiában önmagát adta nekünk. Teljes értelemben az eukarisztia Jézus áldozati teste és vére a kenyér és a bor színe alatt, ahogy ő ebben a jelképben az utolsó vacsorán kereszt áldozatát elővételezte, és mint örök emlékezetét az egyházra hagyta. Ezt az emlékezetet az egyház a legelső idők óta ünnepelte, és annak legrégibb írásos szövegét, a Lukács evangélium 22. fejezet 19. verse, az első korintusi levél 11. fejezet 23. verse, Márk evangéliumának 14. fejezet 22. verse, és Máté evangéliumának 26. fejezet 26. verse őrizte meg. A szöveg értelmezésénél meg kell jegyezni, hogy a görög szóma, test szó, arám megfelelője a beserach, a személy, az én valóságát fejezi ki. Vagyis Jézus úgy beszél, mint Jahve szolgája. Lásd, Izajás proféta 53. fejezetét, aki föláldozza magát. Vérével kapcsolatos az az új szövetség, melyet Isten a prófétákon keresztül megígért. A vér kiöntése is utalás az áldozatra. A kenyér és a bor fölött mondott szavak tehát Jézust úgy jelenítik meg, mint Jahve szolgáját, aki vállalja az erőszakos halált, és ezáltal létrehozza az új szövetséget. Az egyenes állítás, a kenyér az én testem, a bor az én vérem, kizárja a jelképes értelmezést. Jézus szava csak akkor igaz, ha a kenyérben és a borban olyan természet fölötti változás megy végbe, hogy az valóban az ő áldozati testének és vérének mondható. Ebből következik Jézus valóságos jelenléte a kenyér és a bor színe alatt. Ugyanakkor a szavak értelme szerint, mint áldozat van jelen, vagyis a megváltás misztériumával együtt. A rendelkezés, hogy ezt tegyék az ő emlékezetére, fölhatalmazza a tanítványokat, hogy megemlékező tettüknek olyan ereje és érvénye legyen, mint az övének, azaz Jézusnak volt, vagyis hogy a kenyeret és a bort háladás keretében az ő jelenlétének és megváltó művének kifejezőjévé tegyék. Maga a megemlékezés ószövetségi fogalom. A jelképben benne van az eredeti üdvösség történeti esemény. Ha Jézus azt parancsolja, hogy ezt tegyék az ő emlékezetére, abban nem csak az utolsó vacsora formai elemei vannak benne, hanem maga a kegyelmi tartalom, az ő áldozati teste és vére. Ezért az egyház liturgikus, azaz Isten tiszteleti ténykedése nem sokszorozza meg Jézus személyét és megváltói művét, hanem megjeleníti, itt és most jelenvalóvá teszi. Vagyis az emlékezeti jelleg minden háladó ünnepet, minden szentmisét tartalmi egységbe fog össze Jézus utolsó vacsorájával, illetve kereszt áldozatával. Így az egyházban megtartott háladó cselekmények, bármennyire is távol vannak egymástól térben és időben, mégis egy valóságot fejeznek ki, és egy történelmi eseményt jelenítenek meg. Ezzel az egyház egyetemességét, katolicitását tükrözik. Az egyház mindig azt képviseli és közvetíti, amit Jézus, mint megváltó adott az emberiségnek. Hála neked, drága Urunk, megváltó Jézus Krisztus, hogy az eukarisztiában nekünk adtad önmagadat, és hogy az eukarisztia az egyház létrehozója, nem pedig fordítva van, hogy Szent II. János Pál pápa életének még mint egy végső ajándékaként megfogalmazta az Ecclesia de Eucharistia kezdetű enciklikájában, az egyház az eukarisztiából él. Nem az egyház hozza létre elsősorban az eukarisztiát, hanem fordítva, azért lehet egyház, mert Jézus Krisztus valóságosan jelen van a kenyér és a bor színe alatt, és azt szeretné, hogy minél többször megünnepelnénk az utolsó vacsorán történteket, azt, hogy megváltott emberek vagyunk, és hogy hozzáhasonlóan mi magunk is vele és testvéreinkkel, minden katolikussal, keresztényel, szentségileg egyesülve szerethető emberekké váljunk, másokat segítőkké, akiknek az élete olyan, mint Jézusé, testünket, vérünket, egész magunkat, énünket Istennek és egymás szolgálatának szenteljük. Imádkozzunk végül úgy, ahogyan az Anya Szent Egyház a rózsafűzér végén imádkoztat bennünket. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Hangzik a válasz. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
Elhangzott a lélekszava. Kormos Csaba gesztei plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélekszava című műsorunkat hallották.
Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,1,